Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 182. dicséretünket énekeljük el. 182. dicséretünknek egyetlen versét karácsony ünnepében. Dicsőség a magasságos Istenben, és a Földön békesség az emberekhez jó akara. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Lukács evangéliuma második részéből, a karácsonyi történetet hallgassuk meg. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát, betojálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őködtek éjszaka a nyájuk mellett, és az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert ti meg hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz a számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki betojálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor pedig meglátták, elmondták ezt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve, és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, értünk megszületett Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te Úr voltál jászolban is, és ma is Úr vagy. Köszönjük, hogy Úr voltál akkor is, amikor a jászolban nem látszott a te dicsőséged, hatalmad, és Úr vagy ma is, amikor ennek a világnak annyi gondja, hiúsága és hitványsága eltakart téged. Dicsőítünk mi is, áldunk és magasztalunk. Köszönjük, hogy te ma is szólsz. Köszönjük, hogy akaratod van az életünkkel. Légy áldott, Urunk, mindenért. Leborulunk most a te színed előtt, és bűnbánattal megvalljuk, hogy oly sokat vétkeztünk ellened, szóval is, cselekedettel is, gondolattal és mulasztással is. olyan sokféle bűn nyomja a világunkat. De legfőképpen az a mulasztás, hogy nem mentünk el úgy hozzád, ahogy elmentek a napkeleti bölcsek, ahogy a pásztorok elmentek, és nem borultunk le előtte, és nem kértük a te áldásodat. Kérünk szépen, hogy töröld el a mi bűneinket, azt is, amit egymás ellen, és azt is, amit ellenet követtünk el. És kérünk szépen, hogy teremts bennünk tiszta szívet, hogy téged tudjunk dicsőíteni és magasztalni. Kérünk szépen, Úr Jézus Krisztus, jöjj közénk a Szentlélek által ezen a mai Isten tiszteleten. Add, hogy téged lássunk, veled töltekezzen meg az életünk, és a te akaratodat tudjuk mindig követni. Amen. Helyünket foglaljuk el, ültetésre készülnek, a 329. dicséretünket énekeljük el, 329. dicséretünk első versét, nem értem még a föld színén, te értem, bocsánat, az első versét énekeljük el, automatikusan a másodikat kezdtem el, ez az ismert, rá fogjuk ismerni majd az albumba. Amikor Jézus megszületett a judai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herodes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálembe. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületni a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A judai Betlehembe, mert így írta meg a proféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Alanyat, tömjét és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, nem szeretnék beleesni abba a csapdába, hogy Heródesről prédikáljak ezen a vasárnapon. Lényegtelen mellékszereplő, ha annyi gonoszságot nem követett volna el, amennyit elkövetett, ha nem abban az időben él, amikor Jézus Krisztus megszületett, senki nem tudna róla semmit. Azt tartják róla, hogy amikor valaki feljelentették az egyik feleségét és két gyermekét, hogy lázadást szítanak ellene, akkor megölette őket. És a római császár megüzente Heródesnek, hogy inkább kívánna Heródesnek a disznaja lenni, mint a gyermeke. Ugyanis disznót nem láttak, a gyermekét viszont megölette. Tehát egy ilyen felhevült, ilyen turbulens légkörbe érkeztek meg a napkeleti bölcsek. Ne csodálkozzunk rajta, hogyha megrettent egész Jeruzsálem, Heródes is. Hívotta a bölcseket, hívotta a papi családoknak a vezetőit, őket nevezi így a Biblia, hogy a főpapokat. Tehát hívatta a papi család vezetőit is, megkérdezte tőlük, hogy hol kell megszületnie a Messiásnak. Képmutató módon úgy tett, mintha ő is el akarna menni, hogy imádja őt, hogy megnézze, de azért érdeklődött, hogy egész biztosan el tudja pusztítani a Messiást. Olyan szépen írja le a Biblia, hogy újra feltűnt a csillag, amikor megérkeztek Betlehembe, megállt a fölött, a hely fölött, ahol Jézus volt, bementek, pogányok lévén leborultak előtte és imádkoztak, odaadták ajándékaikat, az aranyat, a tömjét és a mirhát. És így mondja a Biblia, hogy más úton tértek vissza a hazájukba. Még egy adalékot hagy mondjak el a történettel kapcsolatban. Amikor Jézusért bemutatták a hála áldozatot, akkor a szegények áldozatát mutatták be, két pár gerincét. Nyilván a nagyobb, jelentősebb áldozatra nem volt pénzük. Hát akkor miért nem adtak abból a pénzből, amit a napkeleti bölcsek hoztak? Hiszen azt olvassuk, hogy aranyat hoztak nekik. Értsük meg jól a bibliai időrendjét. Arról van szó, hogy az áldozatot Jézusért a 40 napos korában kellett bemutatni. Akkor még nem voltak ott a napkeleti bölcsek. A napkeleti bölcsek jóval később érkeztek. Nem véletlenül mondja az ige, hogy amikor megtudott volt a Heródes az időpontot, akkor két évet tudott meg a csillag feltűnése és a napkeleti bölcsek megérkezése között. nem is a pólyás baba, hanem a kicsi gyermek szót használja Jézusra a Biblia. Tehát egy hosszabb időnek kellett tennie. És amikor megkapta a József és Mária az aranyat, tömjét és a mirhát, akkor angyal jelent meg Józsefnek, és még azon az éjszaka elmenekült József Egyiptomba. Isten gondoskodott arról, hogy legyen mivel elmenniük. Istennek legyen hála, hogy a mai világban is néhányan úgy jönnek Jézushoz, mint a napkeleti bölcsek. Nem tanulták gyerekkorukban az evangéliumot, és mégis jönnek és keresik az Úr Jézust. Emlékszem, a rendszerváltás idején volt egy fiatal férfi, aki úgy jött be a gyülekezetbe, hogy ő nem hallott semmit Jézus Krisztusról, de Pilinszky verseit olvastotta. Nagyon szerette Pilinszkyt. És mint a bölcsek, őt is így a Pilinszky versei vezették el a gyülekezetbe. Vannak, akik a pogásságból jönnek. Talán azért, mert rendezetten az életük, és szeretnének békességet találni. És vannak megint mások, akik egészen nagy lelki idegenségből, szinte ellenséges gondolkozásmódból jönnek Jézushoz. Áldjuk az Urat, hogy ilyen nagy távolokból is lehet hozzájönni. Nem a fizikai távolság, nem a 1000 kilométer az, ami elválaszt valakit Jézustól, hanem a szívében lévő távolság. De az a nagy kegyelem, hogy Isten ezeket a távolságokat is le tudja győzni. És ahogy egykor a napkeleti bölcsek elmentek Jézushoz, vannak ma is, akik eljönnek hozzá az idegenségből. És az a még nagyobb csoda, hogyha valaki babonából jön is, ha valaki hitetlenségből is, kemény szívűségből jön is, akkor is térhet vissza más úton. Új gondolkozásmóddal, új lélekkel. Miért fogta el nyugtalanság Herodest és Jeruzsálem környékét? Kármint szerint Herodes tudott a Mikiási proféciáról, de nem hitte, hogy beteljesedik. Rettegett attól, hogy egy másik király születik majd, féltettől, de elhitette magával, hogy nem jön el a megígért messiás. Először aludt a lelki ismerete. Hamis biztonság érzet tévesztette meg. Miután pedig szembe kellett néznie a proféciák beteljesítésével, a proféciák beteljesedésével, szabályos öröngésbe kezdett. Ha valaki fél, még gonoszabb lesz. De van olyan eset is, hogy ideig, óráig megváltozik az élete. Az igazi változást nem a félelem hozza, hanem a bűn felismerése és az igazi bűnbánat. Ha a gonosz király fél és megháborodik, akkor ne csodálkozunk azon, hogyha nyugtalanság fogja el az ő egész népét. Miért volt nyugtalan Jeruzsálem lakossága? Hallott a Herodes korábbi vérengzéséről, és bizonyára arra gondoltak, hogy most újra kezdődik. Talán ez az oka, hogy nem is mentek el Betlehemben. Demonstratíve otthon maradt. Azt akarták kifejezni ezzel talán, hogy nem olyan nagy dolog ez, nem kell ebből nagy ügyet csinálni, mi sem megyünk el. De Herodes azért biztos, ami biztos alapon a gyilkos katonáit elküldte. Napjainkban is ugyanazt látjuk, mint Herodes idejében. Mielőtt valaki szívében megszületne az Úr Jézus, az a tapasztalatom, hogy ugyanúgy nyugtalanság fogja el, mint a Jeruzsálem környékiek. Fél befogadni a szívébe az Úr Jézust. Attól fél, hogy mi lesz annak a következménye, hogyha beköltözik Jézus a szívébe. Nagyon nehezen mondja ki az ember, hogy legyen meg Isten akarata. Nagyon nehezen mondja ki, hogy mind jó, amit Isten része. És ezért nyugtalankodik. Fél beengedni Jézust az életébe. Testvérek, az nem elég, hogy itt van Jézus. Itt kell, hogy legyen. Be kell fogadni a szívünkbe. És nagyon sokan, még templomba járó keresztények is, akik tudnak arról, hogy kicsoda Jézus, de félnek attól, hogy befogadják a szívükbe. Nyugtalanság van bennük. Attól félnek, hogy nem fogja el őket Isten a megtérésük után túl erősen a kezébe tartani. Túl erősen kézben tartani. Hadd mondjam, hogy senkit sem fog Isten túl erősen kézben tartani, hanem a kezében fogja tartani az életünket. Néha előfordul a mi magyar nyelvünkben, hogy egy szót hosszabb és rövidebb alapban ki tudunk mondani, és akkor annak a szónak különböző lesz a jelentése. Ugyanígy vagyunk ezzel a kézben tart és a kezében tart szófordulattal is. Félünk attól, hogyha valaki kézben akar tartani bennünket. Ha valaki kézben tartanak, akkor elveszi a szabadságát, irányítatják. Megmondják neki, hogy mit kell csinálni. Ami mennyei atyánk nem így bánik velünk. Ettől nem kell senkinek se félnie. Sőt, azt is mondhatom, hogy igazi szabadságot ad. Szabadságot ad bűnből, a szenvedélyektől, a megszokásoktól. Új kezdet. Az áldásokat adja. Ne félj attól, hogy Isten túl erősen akar kézben tartani téged. Atyánk viszont az övéit a kezében tartja. Azaz gondoskodik rólunk, törődik velünk, megtart. Más dolog, hogy Isten kézben tart, és megint más dolog, hogy a kezében tart. Mind végig. Már akkor is a kezében tartott, amikor még nem ismertük őt. Szeretetének ezerféle jelével elhalmozott bennünket. Amikor a hívő ember visszanéz az élete útjára, akkor azt mondja, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. És amikor egyszer majd megérkezünk a mennyei örök életbe, akkor sem történik más. Csak Isten átvesz az egyik kezéből a másik kezébe. Átvisz ebből a mulandó világból az ő örökké való országába. Kezében tart a legnagyobb csoda, hogy az örök életben is ez fogja majd cselekedni velünk. Nem kell nyugtalankodnia a hívő embernek sem amiatt, hogy mit tesz vele Jézus itt a Földön, sem amiatt, hogy mi lesz vele majd a halála után, hanem bizonyos lehet abban, hogy Isten kezében a legjobb helye van az életében. Ha most megkérdezném a testvérektől, hogy tudnak-e példát mondani arról, hogy kegyelmesen hogyan tartotta meg őket az élő Isten, mit mondanak? Talán az lenne a legjobb, ha azt mondanánk, hogy az egész életünk a kegyelem volt. Sokan várnak valami nagy sztorira, nagy történetre. Valami olyanra, amit ha elmondunk, akkor mindenkinek tátva marad a szája. De nem. A csoda a mindennapi élet kicsi dolgaiban van benne. Hadd mondjak el egy példát. Megkérdezett egy kisgyereket, hogy mit tett érted az édesanyád? Azt mondja, hogy felelőtlenül ki akartam ugrani egy autó elé a járdáról, és ő utána ugrott, nem kímélte az életét, és megvédett, hogy nehogy bajom történjen. A másik gyereknek pedig tátva marad a szája, és azt mondja, hogy velem az édesanyám semmit sem tett. Tényleg? Csak az egész életét odaáldozta a gyermekét. És a mindennapi élet apró, láthatatlan dolgaiban feláldozta önmagát. Nem tett semmit. Hát csak az a nagy dolog, amikor Isten három angyalt elküld, és a három angyal segítségével megszabadít bennünket egy olyan bajunkból, amit mi követtünk el. És az semmi, hogy napról napra a gondunkat viseli. Kemény szívűségünk ellenére irgalmaz nekünk, hogy felhozza a napját ránk, és még ennyi esztendő után is kegyelmes hozzánk. Az semmi. Velünk nem tett semmit a mennyei atyánk. Mi tényleg nem érezzük, hogy a kezében vagyunk. Ha nem érezzük, akkor annak nem az az oka, hogy annyira megkeményedett a szívünk, a gondolkozásmódunk, és annyira természetesnek tartjuk azt a sok-sok jóságot, amit Isten nekünk ad. Sokszor úgy gondolkozom is rajta, hogy miért gondolkoznak úgy a reformátusok, hogy ez Istentől nekem jár. Miért jár? Miért gondolkoznak úgy, hogy ez természetes? Miért mondják azt, Még az édesanyjuk szeretetéről is, hogy hát ennyi volt. Istennek legyen hála, hogy a mai világban is lehet az élő, a megszületett Jézus Krisztushoz jönni, az életünk bűnéből, a kemény színűségéből. Sőt, azok is jöhetnek, akik ma még tagadják Jézus létezését. A Németh László idézetet hagy mondjam el, hogy nem az a fontos, hogy hogyan jön, hanem az, hogy hogyan megy. Nem az a fontos, hogy milyen múlttal, milyen bűnökkel, milyen nyomorúságokkal jön valaki Jézushoz, hanem az a fontos, hogy tud-e más szívre, más úton, más gondolkozásmóddal visszatérni az otthonából. És ugyanazokban a körülményekkel, ugyanazokkal az emberekkel tud-e más módon élni. Adja meg a mindenható Isten, hogy mi is más úton térjünk vissza az otthonunkban. Amen. Áldunk és magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, az úrvacsora csodájáért. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy az életed feláldozása árán új szövetséget szereztél nekünk. Köszönjük, hogy te voltál a tiszta bárány, aki önmagadat értünk adta, hogy nekünk örök életünk és üdvösségünk legyen. Köszönjük az új szövetségnek ezt a csodáját. És kérjük szépen, segítsd, akaratod szerint tudjunk élni. Te utadon járjunk, és egyszer majd a mennyei örök életre juthassunk. Könyörgünk hozzáadunk az egészségügyben dolgozókért. Kérünk, hogy adj erőt a számunkra, hogy helyt tudjanak állni a mindennapi feladatainkban. És könyörgünk hozzáadunk azokért, akik országunkat igazgatják a parlamentben. Kérünk, hogy adj nekik bölcsességet, hogy a te akaratod szerint tudják azt cselekedni. És kérünk szépen, hogy adj egy ébredést Magyarországon, hogy minél többen a te utadra térjenek, akaratodat kövessék, téged keressenek, és veled töltekezzen be az életük. Olyan nagy szükségünk van a te jó voltodra és kegyelmedre, Úr Jézus Krisztus. Érezzük és tudjuk, hogy nélküled semmit sem ér az életünk. Ad nekünk a megígért nagy kegyelmet, küld el a te szent lelkedet, és segítsd, hogy az utadon járva, hogy az utunkat járva mindig a te akaratodat tudjuk követni. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, hogy mi is bocsátunk az ellenségeinket, és segíts minket kísértésben, és szabadíts meg a gonosztól, mert ti vagy az ország, kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.